tized megahertzes ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Audiencián fogadta Orbán Viktort Ferenc pápa a Vatikánban szerdán. A Vatikán közleménye szerint a reggeli pápai audienciát követően a magyar kormányfőt fogadta Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár és Miroslav Vahovszky külügyi államtitkár. Az államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélésen a felek méltatták a szilárd és gyümölcsöző kétoldalú kapcsolatokat, és elismerésüket fejezték ki amiatt, hogy Magyarországon a katolikus egyház elkötelezett a társadalom fejlődésének és jólétének előmozdítása mellett, közölte a Vatikán. A tanácskozás során kiemelt figyelmet fordítottak az ukrajnai háború kérdésére, különös tekintettel a konfliktus humanitárius következményeire és a béke érdekében tett erőfeszítésekre. Beszélgettek továbbá egyéb kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésről is, köztük a magyar EU elnökségről, a családközponti szerepéről és a fiatal generációk védelméről, írták. Az ukrán-magyar határszakaszon 4252-en léptek be Magyarországra kedden, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 2998-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat-irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 17 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Brüsszel hazugságkampányt indított Magyarország ellen a migrációval kapcsolatban, de nekünk mindig is a magyar érdekek az első. Erről beszélt Vitályos Eszter kormányszóvivő a közösségi oldalán közzétett videójában. Vitályos Eszter a Fidesz országgyűlési képviselője azt mondta, a Fidesz elnöksége meghallgatta európai parlamenti képviselői harctéri jelentését. Nyilvánvaló, hogy Brüsszel hazugságkampányt indított Magyarország ellen a migrációval kapcsolatban, hangoztatta. Brüsszel mindent elkövet azért, hogy ránk erőltesse elhibázott politikájának gyümölcsét, a vége láthatatlan migráns áradatot, fogalmazott. Magyarország mindig is hidat képezett a kelet és a nyugat között, és a kormány álláspontja szerint a siker záloga a semleges, hidat képező gazdaságpolitika, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a nemzeti konzultációval és a kormány új gazdaságpolitikai terveivel kapcsolatos országjáráson a Bács-Kiskun vármegyei Kiskunhalason. Latorcai Csaba, aki egyben a Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke, a lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt. A kormány szerint a siker útja, hogy nem köteleződik el, hanem együttműködésre törekszik mind a nyugat, mind a kelet gazdaságával. Az államtitkár kifejtette, várják a javaslatokat arra vonatkozóan is, hogy milyen módon lehetne a gazdaság gerincét jelentő kis és közepes vállalkozásokat a leghatékonyabban támogatni. A nemzeti konzultációs kérdőív legfontosabb témái között szerepel a minél magasabb fizetés, emellett a lakhatás és a kisvállalkozások megsegítése ugyanilyen fontos, közölte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Törökszent Miklóson a nemzeti konzultációról szóló fórum előtti sajtótájékoztatón. Fülöp Attila szavai szerint nagyon nehéz volt az elmúlt 4 esztendő. Most itt az ideje, hogy egy újabb nemzeti konzultációban Magyarország gazdaságáról legyen szó, hangoztatta. Az elmúlt években bevett gyakorlattá vált, hogy kikérik a választópolgárok véleményét konzultáció során, fűzte hozzá. Fülöp Attila arra bátorított mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti konzultációs kérdőívet, hiszen ez az ő és a gyermekének a jövőjéről is szól. A nemzeti konzultációs kérdőív már online formában is kitölthető, közölte Fülöp Attila. Herceg Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a kormány elindít egy új gazdasági programot, amelynek célja a magyar gazdaság megerősödése. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult, helyenként párás időre számíthatunk. Legfeljebb néhol lehet citálás, gyenge eső. Késő délután este felé nyugat, északnyugat felől elkezd határozottabban szakadozni a felhőzet. Az északira, északnyugatira forduló szél az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű. Késő este -1 és +4 fok között alakul a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen.
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle, Gerva Zóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár Kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotócentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotócentrum, Kisdobó tér 8.
Reklámot hallottak.
Szentek, szent életű emberek.
A mai napon emlékezzünk meg boldoggá avatott Kolping Adolfról, a katolikus legényegylet alapítójáról. Rajnavidéki Kerpben született 1813. december 8-án, meghalt Kölnben 1865. december 4-én. 52 éves volt. Második János Pál pápa 1991. október 27-én avatta boldoggá. A proletár és iparos legények pártfogója, akiről nálunk keveset tudunk, pedig híres Kolping mozgalmára az egész világ fölfigyelt. Magyar földön és Erdélyben a német befolyástól való függetlenséget hangsúlyozva, mozgalma nem alapítója nevét viselte, hanem katolikus legényegylet volt a neve, de valójában a német Kolping mozgalom mintájára működött. Több száz épületük volt, amelyet a háború után a kommunisták elvettek. A mozgalom jelenleg a világ 38 országában működik, mintegy 1500-2000 taggal. Az 1989. év után, a változás éve után ismét újjáélett. Adolf Kolping 5 gyermekes családban született. Édesapja pásztor, kisparaszt volt, s így gyermekeinek is szakmát kellett tanulniuk. Adolf Köln egyik cipészének lett a segédje. Mestere annyira megkedvelte, és hogy kitűnő inasát elneveszítse, elhatározta, hogy a hajadon leányát neki adja feleségül. Adolf azonban papi hivatást érzett lelkében. 1837-ben, sok nehézség után a cipészinasból kispap lett, papnövendék. 8 év múlva, 1845. április 13-án pappá szentelték. Kezdetben Elbertfeldi káplán, majd kölni segédlelkész, ahol aztán a haláláig dolgozott. Itt ismerte meg a munkásság nyomorúságos helyzetét. Ekkor estek szét a nagymúltú híres széhek. Ez azt mondta maga után, hogy megszámlálhatatlan sok iparos legény került egyik napról a másikra az utcára. Így váltak aztán városi csavargókká, munkanélküli proletárokká. Akkoriban nem alaptalanul írta meg Marx Károly híres könyvét, a tőkét, hogy kialakítsenek nyomán a későbbi materialista szociális elméletet. Ezzel egy időben az isteni gondviselés az egyháznak és a világnak Kolping atyát adta, aki ellentétben a hazug marxi ígéretekkel, Istennel és a Szent Hit megtartásával katolikus mozgalmat hozott létre, ugyanennek a jelenségnek a leküzdésére. Élesen elítélte azokat a szónokokat felekezeti különbségtétel nélkül, akik a fennálló társadalmi állapotokat Isten akaratának hirdették, azt jogosnak tartották, és a munkásoknak olcsó túlvilági végazt ígérgettek. Kolping atya nem csak szépeket prédikált, hanem azonnal cselekedett is, ahogyan már lehetett, és felettesei engedték. Nem csak hirdette, hogy fel kell karolni a fiatalságot és a munkásokat, akiknek nincs megélhetésük, hanem valóra is váltotta azt, munkát adott a kezükbe. Elve ez volt, csak ha jó szakember vagy a munkádban, akkor leszel nélkülözhetetlen és igazi munkaerő a világpiacon. Ugyanakkor minden munkásnak, jó családapának, jó állampolgárnak is kell lennie, és Isten nélkül nem lehet igazságos és becsületes társadalmi jólét ezen a földön. Ezeket hirdette szentbeszédeiben, írásaiban, szemben a marxista, üres és utopisztikus mesékkel. Életcélja az volt, hogy az európai forradalmakkal terhes társadalmat egy belülről fakadó mozgalommal újítsa meg. Rendíthetetlenül hitte, hogy ezt úgy éri el, az egyes emberek maguk változnak meg, és lesznek Isten szerető, embertársaikat megbecsülő, szorgalmas és képzett szakemberek. Akkor hasznosak lesznek, és képesek arra, hogy maguk is részt vegyenek egy jobb társadalmi élet kialakításában. Kár, hogy a kelet-európai bolsevisták Leninnel az élen nem az ő elgondolása után indultak, hanem egyedül Marx után. Teljesen másképpen alakult volna Európa és a világ sorsa. Mint pedagógus nagy súlyt fektetett az erkölcsi nevelésre is, amelynek alapja az elkötelezettség, az egyenesség, az őszinteség, az életvidámság és az istenfélelem. Ezek nélkül ma sem lehet emberhez méltó élet, család és társadalom. Kolping atya boldoggávatása egybesett a marxista ideológia összeomlásával Európában. Ezt nem csak szimbolikusnak, hanem az isteni gondviselés bölcs figyelmeztetésének is vehetjük, hiszen mozgalmának óriási szerepe volt abban, hogy a mai Németországban fellendült a gazdasági élet és megerősödött. Sírját Kölnben, a minoriták templomában 1980. november 15-én fölkereste II. János Pál pápa, és ezt mondta: azért jöttem, hogy köszönetet mondjak neki és annak a nemzetközi Kolping mozgalomnak, amely az idők következményeinek megfelelően valósítja meg programját, hogy hozzájáruljon az igazságos szociális kérdés megoldásához. Különös öröm tölt el, hogy mindenütt sok fiatal csatlakozik alapításukhoz, és általa olyanná formálódnak, hogy az evangélium hiteles tanúi legyenek. Ilyen vonzó példaképekre van ma szüksége az egyháznak, mint amilyen Adolf Kolping volt. Fiatalok, iparkodjatok megismerni a Kolping mozgalmat, és aszerint is éljetek. Így lesztek értékes emberek, édesapák, édesanyák, így lesztek a magyar társadalomnak is igazi építői a harmadik évezredben. Kolping Adolf az iparos legények égi pártfogója.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Homo János hétvégi levelét.
Kedves hallgatóink, nők, menyasszonyok, anyák címmel tartottak nemrég konferenciát hazánkban, ahol Stephen G. Shaw Születési szakadék, gyermektelen világ című filmjét mutatták be, amit a rendező előadása majd egy szakmai kerekasztal beszélgetés követett. Előadásában Shaw hazánk családbarát hozzáállását és a magyar családpolitikát méltatta, amely számos intézkedéssel ösztönzi a gyermekvállalást. Hangsúlyozta, a gyermektelenség problémája nem csupán politikai kérdés, hanem minden társadalomra hatással van, mégis Magyarország az egyetlen ország, amely foglalkozik a jelenséggel. Véleménye szerint hazánk azok közé az országok közé tartozik, amelyek segítik, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen. A filmben látottakról, a társadalmak lehetséges jövőképéről elmondta, hogy először a nyugati államokban találkozhattunk a gyermekvállalás visszaesésével. Ez a tendencia 1968-ban mutatkozott meg a statisztikákban, először Németországban, ezt követően 1971-ben az Egyesült Államokban, majd 1973-ban és 1974-ben Japánban, Svájcban és Olaszországban. Egyértelmű, hogy 1973 és 1974 fordulóján egy éles változás történt. Ekkortól a 20-as éveikben járó gyermektelen fiatalok nem vállaltak gyermeket, elkezdték kitolni ennek az időpontját. Ebben közrejátszott az 1973-as olajválság okozta gazdasági válság. Aztán a gazdaság helyzete normalizálódott a válság után, de a gyermekvállalási kedv nem állt vissza a korábbi állapotra. A lényeg, a nők a 20-as éveikben nem vállaltak gyermeket. Először fel sem tűnt, hogy kezdetét vette egy negatív eseménysorozat, hiszen pozitív fejlemények is lezajlottak. Egyre több nő jelent meg például a munkaerőpiacon. Ezzel párhuzamosan csökkenni kezdett az álláskeresők száma is, mivel mindenki talált munkát, mert a nyugdíjba vonuló munkaerőt pótolni kellett. Arra pedig kezdetben sokan legyintettek, hogy bezárt egy-egy óvoda vagy iskola, mert csökkent a gyermekek száma. Kedves hallgatóink! A filmvetítés utáni beszélgetésből kiderült az is, hogy most már mindez 50 éve tart, és megjelentek az első komolyabb problémák. A munkaerő látványosan csökken, miközben a nyugdíjasok száma nő. Abból a generációból, ahol csökkent a gyermekek száma, értelemszerűen kevesebb szülőképes korú nő került ki, és ez az olló az idő előre haladtával fokozatosan szűkül. Ezért láthatunk napjainkban egyre több idős embert magunk körül, miközben a játszóterek pedig elnéptelenednek. A demográfusok ezt már 30 éve látják, de nem olyan könnyű ezen változtatni. Az említett film író rendezője így fogalmazott: ha választanom kellett volna abban a pillanatban, hogy egy meteor csapódjon be a földbe, vagy a népesség száma csökkenjen, akkor lehet egy kisebb meteort választottam volna. Mert kis túlzással még az sem okozna akkora problémát, mint ez a demográfiai törés. Stephen G. Shaw elmondta, hogy először könyvet akart írni mindenről, de a fia lebeszélte erről, mondván, a fiatalok nem olvasnak, sokkal inkább filmeket, dokumentumfilmeket néznek. Közben pedig telt az idő, és azt tapasztalta, hogy egyre nő azoknak a nőknek, családoknak a száma, amelyek végül gyermek nélkül maradnak, pedig szerettek volna, de addig halogatták a gyermekvállalást, míg lekéstek a lehetőségről. A 70-es években egyesek azt hirdették, hogy túlnépesedik a föld, nem lesz elegendő élelmiszer, víz, ezért védeni kell a környezetet. A kerekasztal beszélgetésen az a furcsa szemlélet is szóba került, hogy azzal védjük a bolygót, ha nem vállalunk gyermeket, illetve hogy olcsóbb kutyát tartani, mint gyermeket nevelni. Mindezek csak ahhoz járultak hozzá, hogy a fiataloknál még inkább késleltessék a gyermekvállalást. Egyeseknél ez egészen addig tarthat, míg kifutnak az időből. A film alkotója azt is elárult a közönségnek, hogy Magyarország azért egy üdítő színfolt, mert itt ezekről a témákról lehet beszélni. Kemlésben volt egy olyan előadása, amelyet nem tudott megtartani, mert tüntetők jelentek meg, akik azt hangoztatták, a gyermekvállalás magánügy. Kedves hallgatóink! Stephen G. Shaw végül úgy fogalmazott, figyelmen kívül kellene hagyni azokat a hangokat, amelyek szerint nem kell családot alapítani, gyermeket szülni. Mert megvan annak az esélye, hogy aki kifut az időből, az gyermektelen marad. Olyan ez, mint a széfoglaló játék. A fiatal nők azt gondolják, hogy mindig ott lesz a szék, amire leülhetnek, azaz anyává válhatnak. Ezzel szemben a valóság az, hogy ahogy haladnak előre a korral, a székek eltűnnek. Ezért kell felhívni kampányokkal is az érintett korosztály tagjainak figyelmét arra, hogy a családalapítás kitolása milyen veszélyeket hordoz, mind biológiai, mind társadalmi szinten. Az sem könnyít a helyzeten, hogy a diplomás nők velük egy szinten lévő vagy magasabban kvalifikált férfiakra vágynak. Így a játék még inkább beszűkül. 25 nőre 10 szék jut. Eközben egyre több férfi adja fel a családról, a biztos egzisztenciáról szőtt álmait, mert könnyebb otthon videójátékokkal játszani, mint küzdeni a magasztosabb célokért. Egyre gyakrabban hallhatjuk, attól kell tartani, főként nyugaton, hogy az őslakos népesség kisebbségbe kerül, miközben a bevándorlók lélekszáma nő. Az első generációs bevándorlók esetében két jelenség tapasztalható. Vagy gyermekkel érkeznek, és hozzák magukkal azt a tradíciót, hogy sok gyermeket kell szülni. Vagy egyedülállóként kezdenek új életet az adott országban, és pár éven belül asszimilálódnak, és nem vállalnak több gyermeket, mint amennyi az országos átlag. Azért tűnik úgy, hogy a bevándorlók lélekszáma folyamatosan nő, mert az előregedők helyére folyamatosan érkeznek újak. De ahhoz, hogy ez is láthatóvá váljon, el kell telnie mintegy 30 évnek. Minden országban van egy születési szakadék, amely a megszületettek és az 50 évesek között található. Évtizedekkel ezelőtt ugyanannyi volt az újszülöttek száma, mint az 50 éveseké. De mára ez radikálisan lecsökkent. Így egyre többen vannak az eltartottak, s ez egyre több gondot jelent majd Európában és Észak-Amerikában.
Kedves hallgatóink, Homo János hétvégi levelét hallották.
Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival a testi-lelki egészség és imaélet kapcsolatáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Minden.
Én Kassa Boglárka vagyok, az Erdély Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára, és szeretném bemutatni a mai beszélgető partnereimet.
Kása Lili,
Zelei Dorottya,
Demeter Édula,
Kohács Laura,
Helli Kiara.
És szokásosan a 10. B-osztály lelkes diáklányai vannak jelen itt. Nagyon örülünk nektek, lányok, annyira jó, hogy sokszor még engem is egy kicsit így feldobtok ezzel, amikor írtok, hogy én tudok jönni, tanárnő, én is, és annyira jó ezt olvasni, hogy ilyen lelkesen vagytok itt, amikor csak tudtok. És hát a mai adásra, így az adventhez is kapcsolódva, hogy így a mindennapi életünkre is egy nagyon népszerű témát hoztam el, az öngondoskodás, ez a self-care. És arról beszélgetnénk most itt a mai adásban, hogy mit is jelent ez a self-care, ez az öngondoskodás. Most csak így kezdésnek egy kérdést bedobok itt a lányoknak, hogy nektek mi az öngondoskodás? Nektek mit jelent ez, hogy öngondoskodás? Ti hogyan gondoskodtok a lelki egészségetekről? Lili?
Hát én személy szerint, és nekem az, amikor úgy elvonulhatok, és nem kell azzal foglalkoznom, hogy most ki mit szól ahhoz, hogy én mit csinálok, és kicsit csöndbe vagyok, hogy elmélyülök, vagy valami olyat csinálok, ami úgy könnyít a lelkemen, például nagyon szeretek rajzolni, akkor, hogyha úgy érzem, akkor kirajzolom magamból a dolgokat. Van olyan, sőt az esetek 60%-ában ezek a rajzok vagy a kukába végzik, vagy hamuként valahol. De mégis utána olyan jobb érzés, hogy kiadtam, és olyan könnyebb a dolog, könnyebb a lelkem.
Dóri?
Én is szeretem, hogyha ki tudom adni magamból a feszültséget, vagy a stressz. Nekem erre az edzéseim vannak. Vagy éppen, amikor valamilyen csoda folytán nincsen, akkor én kiszoktam énekelni magamból, de azt szerencsére senki nem hallja. Én szeretem, amikor úgymond én vagyok meg mondjuk a barátaim, és csak mi, és megéljük a pillanatot, és nem kell másba belegondolnunk semmi rosszba, csak hogy ott éppen együtt vagyunk, és élvezzük, amit csinálunk.
Idó?
Az én stresszlevezető tevékenységem a hegedülés, amikor egy hosszú nap után nem érzem magam teljesen jól, akkor előveszem a hegedűt, és kiadom magamból. Az imaméletemmel ilyenkor egy kicsit jobban odafigyelek erre adventi időszakban, hogy többet imádkozzak, többet próbáljam olvasni a Bibliát, mivel arra a következtetésre jutottam, hogyha megfogadom, hogy például a kedvenc ételemről lemondok, ez nem fog sokáig tartani. Szóval én ilyenekbe próbálom kompenzálni ezt.
Laura?
Általában én is az éneklésben menekülök, hogyha valamit ki kell adnom magamból, vagy esetleg a macskáimat dögönyözöm halálra. És általában, azaz mostanában, mondjuk lelki gyakorlatra, azaz most voltam. Lelki gyakorlaton az is ilyen jó volt, mert hogy ott tényleg, amit mondtak előttem, hogy senki nem ítélkezik, tehát ilyen jó közösségben vagyok, és tök mindegy, hogy életemben nem láttam még ezelőtt azt az adott illetőt, úgyis amiről beszélni, vagy úgyis.
Én is vagy egyedül szoktam így elgondolkodni mindenen, vagy pedig akár elmenni mondjuk edzeni, vagy a barátokkal lenni, és akkor az is így kikapcsol engem.
Nagyon sokat emlegettétek itt az öngondoskodásnál a stresszlevezetést. De hogy csak akkor van szükség öngondoskodásra, hogyha éppen stresszes időszakunk van, vagy ha éppen úgy nem jól mennek a dolgok. Lili?
Hát nyilván nem, de szerintem mai világnak ebbe a rohanásába, főleg így középiskolásként heti minden nap 8 órával, nem mindig ez a legfontosabb számunkra, ami nem egy jó dolog, és olyankor realizáljuk, hogy erre szükség van, mikor már nagyon sok a stressz, már nagyon sok a dolog, és olyankor, pedig nekem is nagyon sokan mondták már köztük pszichológus is, hogy ez így nem jó, hanem minden nap kéne valami olyasmit csinálni, és hogy őszinte legyek, mióta kaptam egy ilyen órán úgymond egy feladatot, amit minden este csinálom kell, azóta egy fokkal könnyebbek a dolgok, de nyilván ebbe is bele kell jönni. Csak hát, mint ugye mondtam, a világnak nagy rohanása, már nagyon sokan útközben esznek, vagy kávéznak, és akkor mindig el vannak valamivel csúszva. Nincs olyan hangsúly ezen, mint kéne lenni.
Igen, ezt egyébként én is tudom itt tanúsítani veletek együtt, hogy tényleg nehéz odafigyelni az embernek, mikor reggeltől estig szinte hajt folyamatosan. Mindig történik valami, egy állandó rohanás, egy állandó pörgés az élet, és hogy nehéz találni egy-egy pillanatot, amikor úgy igazán meg tud állni az ember, és mondjuk elgondolkodni azon, hogy akkor most pihenek egyet, vagy csöndbe maradok egy fél percig. Édua?
Én is azt olvastam szerintem, hogy az nagyon jó, hogyha mindig segíteni próbálunk, meg mindent elvállalunk, magunkra vállalunk, hogy ezzel is segítsünk, meg hozzátegyünk a dolgokhoz, de az nem szabad, hogy ezek a dolgok elvegyék az idődet és a lelki egészségednek az idejét, amit arra fordítanál.
Igen, ugye nagyon fontos tényleg az, hogy segítsünk másoknak, hogy meghallgassunk másokat, de ugyanakkor arra is szükség van, hogy ha mi olyan helyzetben vagyunk, akkor mi is kapjunk segítséget, hogy minket is meghallgassanak, hogy mi is elmondjuk a problémáinkat, vagy akár bármit, ami nyomaszt, de nagyon fontos ugyanakkor ezeken felül azt is betartani, hogy nem csak a nehézségeket lehet a másikról megosztani, hanem ugyanúgy az örömöket is. Mennénk egy kört, hogy kinek mi adott ma örömet?
Nekem például az, hogy a barátaimmal lehettem, akár ma is. Igaz, hogy az iskolában, de attól még jó volt, mert úgy jól éreztük magunkat.
Ez ugye ilyen az ilyen kiemelkedően nagy öröm nem volt, csak az ilyen szokásos, hogy hát, hogy nem voltam szomorú, tehát így mindennek lehet örülni szerintem. Mi mondjuk valami kettesnek, hármasnak nem feltétlenül, de szerintem amúgy konkrétan mindennek lehet örülni, hogy mit tudom én, nem írtunk infóboldogát.
Idó?
Nekem ez a kérdés most pont ma egy olyan napon tevődött fel, amikor hát így nagyon sok minden van, és pont ahogy előre tekintettem a hétre, ez egy olyan nap lesz, hogy ez az egyik legnehezebb, és hogy itt ilyenkor kellett a legtöbb dolgozatot írnom, meg legtöbb mindent csinálnom, meg ilyenkor érek szerintem talán legkésőbb haza. De mégis én is, hogy így ott voltunk az iskolában, és tudtam a barátaimmal lenni. Ez nekem egy ilyen apró öröm volt az életben, meg ezen a napon. És hát igen, azt is nagyon várom, hogy majd hazamehessek, és végre kipihenhessem.
Dóri?
Én ma kettő kis örömet is tudok mondani. Úgy az egyik az volt, hogy osztálytársam, amikor mindig belép az ajtón, én mindig rám mosolygok, és úgy köszönök neki, és mondta nekem, hogy ez őt annyira feltölti, hogy én mosolyogva köszönök neki, hogy tökre boldog lesz ettől, és úgy megy a napja, hogyha nincsen semmi rossz jegye, és ez nekem nagyon jól esett, mert én nagyon szeretek neki úgy köszönni, aztán meg megölelem, és ez úgy nagyon aranyos, meg osztálytársammal csináltuk az érettségi feladatokat infóból, és nem kellett segítség, szóval nekünk ez már egy erőrelépés.
Egy nagy öröm azért. Lili?
Szóval volt az ECDL, így a napom eddig ez volt talán a legjobb dolog, mert hát jöttek nyilván rossz dolgok is, de fókuszáljunk a jóra. De én azt várom, hogy még van házi, nem is kevés, de mégis van egy, amit várok, ahol angolból kell egy ilyen kreatív fogalmazást, történetet írni, megadott fogalmakkal, vagy kijelentésekkel, és én személyesen nagyon szeretem írni, mert utána mindig megkapom a pozitív visszajelzést, hogy jó a stílusa a dolognak, és ez olyan jó, amikor megírom, elolvasom, és úgy nekem is tetszik. És utána, amikor megkapom megerősítést, az olyan fel tud dobni.
Mm-hmm.
Nem véletlenül jutottunk el így ide ehhez az öröm kérdéséhez, ugyanis az adventi időszakban most már így haladunk előre, úgyhogy örülök, hogy ez is egy öröm, hogy most ez így feljött, és beszéltünk erről, hogy mi az, ami örömet okoz nektek. Akkor lenne egy olyan következő kérdésem, hogy itt öngondoskodás, meg stresszlevezetés, meg apró örömek az életben, de szerintetek hogyan kapcsolódik össze így az öngondoskodás, lelki egészség és az imádság? Hogyan kapcsolódik ebbe bele az ima, az embernek az ima élete? Tiara?
Szerintem úgy kapcsolódik össze, hogyha például imádkozunk, akkor tudjuk, hogy velünk van az Isten. És akkor ez már feltölt minket egy új energiával.
Laura?
Ha megint ezt a lelki gyakorlatot sorolnám ide, mert ugye egy lelki gyakorlat, ott sokat imádkozunk, és már nagyon régen voltam, mert az elmúltakban elmaradtak a Covid miatt, és én akkor voltam hosszú idő után gyónni is, és akkor olyan voltam, ilyen megkönnyebbültem tőle, meg mondjuk fáradtam, de ott ültünk, azt hiszem hajnali 3-kor, 4-kor, és a kápolnában. Mondjuk igaz, hogy fáradtak voltunk, de az is feltöltött szerintem. Mert olyan, hogy csönd volt, békesség, nyugalom, és csak befelé figyelhetünk.
Idó?
Nekem is ezek a lelki gyakorlatok, meg a gyónás is, hogy egy kicsit felszabadít. Mondjuk még a gyónás így önmagában nem teljesen, ilyen 95%-osan, de amikor elvégzem a
elégtételt,
én nagyon jól érzem magam, és ezeken a lelki gyakorlatokon, meg táborban is voltam, ilyen hittantáborban, ahol nagyon sokat zenéltünk, meg táncoltunk, és engem ez így nagyon fel tud dobni, hogy együtt, hát tulajdonképpen bulizunk, meg hogy a zene is nagyon sokat segít, aki zenél, az imádkozik.
Dóri?
Én amikor imádkozom, akkor érzem magamhoz legközelebb Istent, és erre most mondhat bárki bármit, ez személy szerint így van. Mama meg papa miatt szerettem meg úgymond templomba járni, mert ők kiskorunkban mindig vittek mindenhova, és amikor imádkozok, vagy elmegyek templomba, akkor is őket is közelebb érzem magamhoz, mert tudom, hogy ők velem vannak, és ez így megnyugtat.
Lili?
Erről a kérdésről így pont a most vasárnap ugrott be, mert ugye húgom is katolikus iskolába jár, és ha minden jól megy, nem sokára első áldozó is lesz. És hát ugye minden vasárnap megyünk a diákmisére, és így az a pillanat ugrott be, hogy anyával, húgommal, meg van, amikor ugye én is megyek, attól függ, hogy van a tanulnivaló, meg az időm. És olyankor, bár nem beszélünk, de úgy olyan minőségi időtöltés, ha így mondhatom így, mert mégis ott vagyunk egymás mellett, és amit Laura is próbált mondani, hogy így nem magunkba fordulunk, hanem úgy belülről gondoljuk át a dolgokat, és nem beszélünk, de érezzük, hogy ott van nekünk a másik, és így ezek így felszoktak tölteni, mikor úgy elmegyünk, és utána olyan békésebb a mindennap.
És hát ugye itt az imádsággal kapcsolatban nem tudom, hogy ti szoktatok-e ilyet, de nekem például, mikor úgy először úgy igazán elkezdtem imádkozni, mert elkezdett egy kicsit az ima életem, az Istennel való kapcsolatom így egyre több lenni, mert egyre nagyobb idényem lenni rá, akkor rászoktam egy ilyen, hát így beszéltem erről atyákkal is, és mondták, hogy van, aki még nem is gondolt erre, de hogy én sokszor szeretem úgy kipanaszkodni magamat a Jóistennek. Úgy elmondani neki, hogy na uram, most nem azért, de most ez így nagyon nem jó nekem. Vagy hogy most nagyon nem érzem jól magam. És egy olyan belső békét tud ez adni, hogy utána viszont úgy érzem, hogy na most átölelt a Jóisten, most tényleg az ő tenyerén vagyok, és hát itt viccesen mondhatjuk azt, hogy mindannyian Isten tenyerén vagyunk, csak néha tapsol. De hát ugye tudjuk, hogy a nehézségeink azok megerősítenek bennünket. Sokszor a legnagyobb nehézségek azok, amik a leginkább megerősítik az Istennel való kapcsolatunkat. És hát ez is az öngondoskodás része, hogy tudjunk Istennel így is beszélgetni. Ugye itt beszéltünk a lelki egészségről, de ti mit tesztek a testi egészségetek érdekében? Ugye hát tartja a mondás, hogy épp testben, épp lélek, de hát ugye az épp lélekhez, épp test is kell, és hát küzdenünk kell mind a kettőért. Én úgy gondolom, hogy mi az alapja a testi egészségnek így számotokra? Ti mit tesztek azért, hogy egészségesebbek legyetek, hogy a lelketeknek jó otthona legyen a testetekben? Lili?
Személy szerint először is, ami nagyon sok velem egykorú például megszokott lepődni, hogy én se a gumicukrot, se semmilyen nagyon cukros italt nem szeretek például, és a csokiból is csak az étcsokit eszem meg, de abból is magyar maximum egy sort, tehát hogy az ilyen nagyon tipikus édességeket én például nem is szeretem. Meg az, hogy nyilván a testmozgás is, mert nem mindig elég az. Nem mondom, hogy én például nem eszek néha pizzát, mert nyilván mindenki eszik, tisztelt a kivételnek, biztos van, aki ugye nagyon egészséges étrendet tart, vagy hogy valakinek a valamilyen egészségi problémája nem engedi, hogy néha ilyen csalónapok legyenek neki. De mellette a testmozgás is szerintem nagyon fontos, de az is mértékkel. Mindennek megvan a maga mértéke, ugye nyilván az étkezésnek, a mozgásnak is, de az, hogy környezetileg is ne az legyen, hogy minden nap mondjuk kapjuk az ostort, hogy mi nem jó, hanem legyen egy olyan társaságunk, ahol szívesen vagyunk. Például nekem a baráti társaságom. Ők olyanok, hogy ha nekem bármi kínom van, én beírok a csoportba, akkor 5 perc nem telik el, és már kapom a válaszokat, és nem győzöm visszaolvasni. Úgyhogy így mindennek az egysége szerintem kell.
Szuper. Dóri?
Hogyha neki magánál érni azt, hogy megtalálja és kitapasztalja, hogy neki mi a jó, neki mire van szüksége egy stresszes nap után, vagy akár valami rossz hír után, akkor azt kell csinálni, és ha csak egy pár percig is, de sokkal jobb lesz a lelkének. Én például nagyon szeretem, hogyha kibeszélhetem, vagy ugye nyilván kiénekelni, de kibeszélni nagyon szeretek dolgokat.
Laura?
Én valahogy ilyen csendben szenvedő típus vagyok, szóval én nem mindig mondok. Tehát, hogy én nem mindig mondok el mindent, hanem megpróbálom magamban lerendezni, vagy túlesni rajta, vagy ilyenek. Hát nálam is ez az ilyen esténként elmenni futni, ilyen dolgok nem igazán férnek bele mostanában az életembe. De én is szeretek, tehát sétálni, mondjuk néha egy magányosan bedugni a fülest, és csak friss levegőn sétálgatni.
Tiara?
Igazából itt most mindenkivel egyet tudok érteni, mert a barátok azok tényleg fontosak, mert hogyha valamit nem jól csinálnak, és éppen elmesélem nekik, akkor elmondják a véleményüket, és tudom, hogy mit kell máshogy csinálnom, vagy mit kell javítanom például, és ez úgy jó, meg néha igazából ezt a szüleimmel is meg szoktam beszélgetni, és akkor ők is, hogyha tudnak, akkor tanácsot is adnak meg.
Nagyon sok mindent felsoroltatok így az öngondoskodással, a testi egészséggel, a lelki egészséggel, az imádsággal kapcsolatban. Ugye az is, hogy így hallgattalak benneteket, kitűnt, hogy azért itt az osztályban nagyon jó barátai vagytok egymásnak, és oda tudtok figyelni egymásra, és ez nagyon fontos számotokra. Szóval ez az, amire így azt tudom mondani, hogy a hallgatóinkat is biztatni tudjuk, hogy az imádság, a testi és a lelki egészség, ezek nagyban összefüggnek egymással, és ez fontos, hogy összhangban legyen az életünkben, hogy odafigyeljünk ennek a három dolognak a harmóniájára, az összhangjára, hogy mindig találjuk meg az életben az apró örömöket, legyenek barátaink, akiktől tanácsot kérhetünk, akik ott vannak mellettünk, akik a hétköznapokban is megerősítenek bennünket, és hát fontos, hogy forduljunk a Jóistenhez is bizalommal, hiszen az alkalmas időben megadja a kérésünket, ez ugye több helyen is benne van a Bibliában, illetve az, hogy ilyen nagyon jó barátságot ápoljunk a Jóistennel, hogy ő is az a barátunk legyen, akihez oda tudunk fordulni. Áldott adventi készületet kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Akarod, megtisztíthatsz engem, csak egy szó.
szóval mond, és él a lelkem. Légy segítségül hitetlenségemen. Mondd, hogy hozzád menjek a vizeken. Nem hagylak el, futok utánad. Hát egyszer kerülöm a várad. Megragadom a ruhádat, s kiáltok hozzád. Dávid fia, könyörű rajtam. Érincs meg otthon, ember nem segít. Dávid fia, könyörű rajtam. Ez a megtört szív most téged hív. Segíts! Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Csak egy szóval mondd, meggyógyul a testem. Légy segítségül hitetlenségemen. Mondd, hogy hozzád menjek a vizeken. Nem hagylak el, futok utánad. Hát egyszer kerülöm a várat. Megragadom a ruhádat, s kiáltok hozzád. Dávid fia, könyörű rajtam. Érincs meg otthon, ember nem segít. Dávid fia, könyörű rajtam. Ez a megtört szív most téged hív.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották, az összeállítást Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2